95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa apostoli látogatásra indult Törökországba és Libanonba. A látogatás november 27-től csütörtöktől december 2-ig keddig tart. A béke és a remény hangján. Ez a mottója az útnak. Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója november 25-én bemutatta a sajtó képviselőinek 14. Leó pápa első Törökországba és Libanonba vezető apostoli útjának részleteit. Kiemelte az ökumenikus megemlékezést, a vallások közötti párbeszédet és a helyi keresztény közösségek támogatását. A látogatás történelmi és szimbolikus találkozókat, a közélet képviselőivel és a vallási vezetőkkel való megbeszéléseket, valamint a kihívásokkal küzdő országokban a szolidaritást kifejező gesztusokat is magában foglal. 14. Leó pápa első apostoli útja során ellátogat Ankarába, Isztambulba és Beirutba. A központi esemény az ókori Níceában lesz, az első níceai zsinat 1700. évfordulója alkalmából. A Szentatya zarándoklata hangsúlyosan ökumenikus jellegű, és a vallások közti párbeszéd áll a középpontjában. Ugyanakkor a régió keresztény közösségeihez és helyi lakossághoz való közelség pillanata is lesz. Matteo Bruni megerősítette, hogy minden szükséges biztonsági intézkedést megtettek. 14. Leó pápa Zsegozs Ris bíboros nevezte ki krakkói érseknek. A Szentatya november 26-án kinevezte Krakkó metropolita érsekévé Zsegozs Ris bíborost, áthelyezve őt a Lodzsi metropolitai székből, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. Zsegozs Ris 1964-ben született Krakkóban, történész és teológus, a középkori egyháztörténelem kiváló ismerője. 2011-ben szentelték püspökké, 2017 óta vezeti a Lodzsi főegyházmegyét. Ferenc pápa 2023-ban bíborossá kreálta, és kinevezte a szinodalitásról szóló szinódus tagjává. Lelkipásztori és teológiai munkásságát a Szentírásból kiinduló gondolkodásmód határozza meg. Szolgálatát az irgalom teológiája, az ökumenikus és a zsidó-keresztény párbeszéd iránti elkötelezettség, valamint az egyházi megújulás vezérli. Ez utóbbi különösen megmutatkozik abban, ahogyan személyesen megszólítja, felelősségvállalásra hívja a fiatalokat és bevonja őket a közösségi szolgálatba. Bíborossá kreálása után is megtartotta püspöki jelmondatát, erő a gyöngeségben, amely mélyen tükrözi lelkipásztori látásmódját és teológiai elkötelezettségét. A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk, annak érdekében, hogy reménnyel és békével teljen el az odalátogató ember, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon Budapesten. Nacsa Lőrinc elmondta, a veszélyek korában, a válságok időszakában, a háborús helyzetekben az emberek alapvetően békére vágynak, és ezt a békét sokszor egy templomba, egy zarándokhelyre, egy zsinagógába vagy egy kolostorba betérve találják meg. Ez a béke kisugárzik az emberek családjára, a munkahelyére, munkatársaira, barátaira, ismerőseire is, vagyis a vallásturisztikai helyek békét közvetítenek a világban, tette hozzá. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a turizmus a tavalyi év után az idén is rekordot dönt, ugyanis január és szeptember között az előző év hasonló időszakához képest 2,2%-kal nőtt a belföldi, 11%-kal pedig a külföldi látogatók száma. Ehhez a rekordhoz hozzájárult a vallási turizmus fejlődése is. Elkészült az Esztergom budapesti főegyházmegye vallásturisztikai látványosságait bemutató Church App, applikáció napvilágot látott a Mádi zsinagógát bemutató kötet, felújították a tihanyi barátlakásokat és kialakították a tihanyi pálos zarándokutat, sorolta. Elkötelezettségüket mutatja, hogy az elmúlt évben mintegy 4000 templom felújításához és mintegy 200 új templom építéséhez nyújtott segítséget a magyar állam, mondta Nacsa Lőrinc. Végül az időjárásról. A Dunántúlon és a Tiszántúlon is sok lesz a felhő. A középső ország részben hosszabb időre kisüthet a nap, csapadék nem valószínű. Az északi szelet a Dunántúlon erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 3 és 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi Kampuszon. Mi hiszünk benned!
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor Óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az Angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. november 27-e csütörtök van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégek nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsor ismertetés után reggeli műsorunkban ez alkalommal kolléganünk Domán Vivien lesz a vendégünk, aki szalézi animátorként is tevékenykedik. A mai műsorban az idei évben is megszervezett szalézi jótékonysági adománygyűjtőestről beszélgetünk, melyet december 6-án tartanak. Továbbá betekintünk a szalézi család működésébe, életébe, beszélünk a fiatalokról, miért érezhetnek hívást arra, hogy később animátorként vagy szalézi munkatársként folytassák tevékenységüket. 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunk kezdődik. A mai adás elején egy december 13-ai EGRI jótékonysági bálba hívjuk meg Önöket. Ezután Kitta Gergellyel, a Matthias Corvinus Kollégium intézetekért felelős igazgatójával és Kovács Erikkel, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával beszélgetünk. Új horizont vagy zöld déli báb című előadások idézése előtt. Következzen bejátszásunk.
Én azt mondom, hogy éljünk kérdésekkel és kétségekkel. Tehát úgy, ahogy kérdéseket teszünk fel magunknak, és kétségeink vannak, hogy ezt jól csinálom, ezt rendben elvégzem, lesz ebből bajom, nyerek ezzel valamit. Ezeket a kérdéseket tegyük fel a mindennapjaink során, hogy jót teszek azzal, hogyha most gyalog megyek. Biztos, hogy ennyi élelmiszert kell vásárolnom. Jó, hogyha ezt a lámpát így hagyom, vagy a csapot nem zárom, ezek régi dolgok, de hogy milyen hatást gyakorol ez majd a közműszámlámra. Nem tudom ezt a dolgot esetleg komposztálni, és majd tavasszal, amikor ültetek, felhasználni újra azt a komposztanyagot, és még hosszasan sorolhatnám. Ilyen kérdésekkel éljünk, és rá fogunk jönni, hogy mennyivel pénzügyileg is fenntarthatóbban és környezetileg is fenntarthatóbban tudunk majd élni.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban Erdély legrégebbi arisztokrata családja, a Betlen család egyik leszármazottja, Betlen Kata, Betlen Ékszer néven márkát hozott létre. A családjáról és az ékszerekről beszélt a Magyar Nemzeti Levéltárban rendezett márka bemutatót követően, a régi iratok új ékszerek nevet viselő rendezvényen október 1-én. Szólunk még emellett az EGRI Fertálymesterek induló programsorozatáról, melyben a város értékeit veszik számba, és a fejlesztési lehetőségeket is vizsgálják. Várkonyi György Olivér szól a következőkben.
Miután a városi stratégiák is készülnek, akár kulturális, akár gazdasági, szerintem ez egy segítség, ha együtt gondolkodunk. Mindenki próbálja átgondolni, reálisan, hogy milyen lehetőségei vannak Egernek, mit lát benne, milyen irányba kellene elmozdulni.
Napról napra című regionális műsorunk vendége Szűcs Erzsébet, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság oktatási referense, akivel a környezeti nevelés témakörében beszélgetünk. Most rövid ajánlónkat hallják.
A digitalizáció veszi körül a gyerekeket, meg ez a rögtön azonnal mindent megkapok, rögtön van eredménye, rögtön van visszacsatolás, akár egy játék kapcsán, mondjuk egy mobiltelefonon játszható játék kapcsán, ugye rögtön van eredmény, rögtön jön a bónuszpont, a jutalom, az eredmény, és hát ebből átkapcsolni, lelassulni.
Akartam mondani, hogy ez egy lassított
egy üzemmód. Egy lassítás, ez nagy kihívás.
10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. Ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emelkedését. 11 órától hírek, majd Mustár Mag című műsorunkkal jelentkezünk. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a Nap verse hangzik el. Ma Szabó Lőrinc az Árny keze című versét Pap Zoltán előadásában hallják. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Pinyatelli Szent József Máriáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunk vendége ez alkalommal kolléganőnk Domán Vivien lesz, aki szalézi animátorként is tevékenykedik. A mai adásban az idei évben is megszervezett szalézi jótékonysági adománygyűjtő estről beszélgetünk, melyet december 6-án tartanak. Továbbá betekintünk a szalézi család működésébe, életébe, beszélünk a fiatalokról, miért érezhetnek hívást arra, hogy később animátorként vagy szalézi munkatársként folytassák tevékenységüket. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai különleges vendégemet, hogyha mondhatom így, hiszen Domán Vivien kolléganőm ül itt velem szemben, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a adománygyűjtés szervezett idén is az oratórium. Miért jó az, hogy időről időre meg tudjátok ezt szervezni?
Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm, hogy ismét beszélhetünk erről a témáról, és hogy évről évre egy kicsit a hallgatókhoz közelebb vihetjük, hogy mit is csinál az oratóriumi tegerben, illetve hogy mi is ez a jótékonysági est. Minden évben valóban decemberben, december 8-ához közel, egy közeli dátumon kerül sor ennek a programnak a megrendezésére. Idén december 6-án szombaton lesz, úgyhogy Mikulás napja, Szent Miklós püspök eljön majd a gyermekekhez, és hoz nekik egy kis apróságot, ajándékot, de ennyire még ne is szaladjunk előre. Kérdésedre válaszolva, hogy miért is fontos, hogy évről évre meg tudjunk szervezni egy jótékonysági adománygyűjtő estet, azért, hogy ezzel anyagilag is támogassuk a szalézi nővérek által működtetett szalézi oratóriumot és a tagjait, illetve azokat a fiatalokat, gyerekeket, családokat, akik hétről hétre szombatonként ellátogatnak hozzánk és a Don Bosco nővérekhez, illetve nyáron részt vesznek a táborainkban.
Jó is, hogy említetted, hogy egy kicsit majd később kitérünk erre az adománygyűjtési akcióra. Én szerettem volna egy kicsit visszatekinteni az előző alkalomra, hogy az hogyan sikerült.
Már jó pár éve megszervezzük ezeket a jótékonysági esteket, és ahogy szó is volt róla, minden évben decemberben. A tavalyi évben közel 300 ezer forintot gyűjtöttünk, és ez köszönhető azoknak a családoknak, akik erre az estre ellátogatnak, részt vesznek a programon, és a program végén, amikor a szeretett vendégség zajlik, egy kis süteményezés, forró teázás, és a szülőknek esetleg forralt borozás közben megajándékozzák gyakorlatilag az oratóriumot anyagi segítségükkel. Ezt az összeget, ezt egy az egyben az oratórium támogatására, fejlesztésére fordítottuk. Az előző években, 2 évvel ezelőtt a kifestésre, a bútorok cseréjére, a tavalyi évben játékok, fejlesztő eszközöknek a vásárlására, hiszen mindenki tudja vagy sejtheti, hogy egy iskolában is, vagy egy olyan helyen, ahol gyerekekkel foglalkoznak, használódnak az eszközök. Ez ugyanúgy igaz egy kártyajátékra, mint egy székre, úgyhogy mindig van helye ennek az adománynak.
Jártam már nálatok, úgyhogy pontosan láttam azt, hogy mennyire felszerelt az a szoba például játékokkal, társas játékokkal. A 300 ezer forint azt gondolom, hogy a mai világban különösen, főleg egy ilyen projekt, ha mondhatom így részeként, nem túlzottan sok. Mennyire tudjátok ezt hatékonyan felhasználni?
Az oratórium számára létrehoztunk egy egyesületet, amely támogatja anyagilag a nővéreket, hiszen egy szerzetes szegénységi fogadalmat is tesz. Tehát ők tisztasági, engedelmességi és szegénységi fogadalmat is tesznek, tehát alapvetően minden anyagi bevételük közös. És így alapvetően ezzel tudjuk az oratóriumot támogatni. Az egyesületre azért is volt szükség, hogy esetleg pályázati úton is tudjunk ilyen anyagi forrásokat előteremteni a gyerekek számára. Nagyon sokféle ilyen pályázat van, viszont hát ezeket a pályázatokat meg is kell írni, aztán utána mindenféle költségvetést készíteni, elszámolást, stb. Úgyhogy ezzel nem is untatnánk itt a hallgatókat, de egy-egy pályázat az nem csak abból áll, hogy észreveszi az ember és beküld egy e-mailt. Úgyhogy erre évente nem sok lehetőségünk van, tehát egyszer-kétszer tudunk egy-egy ilyen lehetőséget megpályázni, amivel tudjuk segíteni az oratóriumot, így az egyesületnek a gyakorlatilag a bevételét ezt teszi ki nagyobb részt, illetve ez az adománygyűjtőest. Valamint lehetőség van évközben is folyamatosan támogatni, akár havonta is ezt a tevékenységet. Van is pár szülő, akik tényleg havonta egy fix összeggel támogatják az oratóriumunkat. Ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint ahogy missziós vagy afrikai szervezeteket is támogatnak emberek, hogy egy adott gyermeket támogatnak. Például hát nálunk fel lehet karolni például a táborosztatásban étkeztetést, kézműves foglalkozást, és akkor arra küldi gyakorlatilag a szülő vagy a család ezt a kis adományt, hiszen mondjuk azt, hogy egy családnál ugye egy pár ezer forint az most kis összegnek számít, de hogyha 10-20-an összetesszük, akkor abból már egy klassz játékot vagy akár egy fejlesztő eszközt meg lehet vásárolni.
Kicsit hozzuk közelebb talán a hallgatókhoz azt is, hogy mi is történik egy ilyen hetenkénti szombati foglalkozáson, mit csinálnak ott a gyerekek, és milyen korú gyerekekkel foglalkoztok.
Az Egri Szalézi Oratórium is, mint másutt Magyarországon, illetve a világon, Don Bosco pedagógiáján alapul. Don Bosco egy olasz szerzetes pap, az 1800-as években élt, akkor foglalkozott szegény, rászoruló, elhagyatott fiatalokkal. És az itteni oratóriumnak is az a célja, hogy a fiatalokat, a gyerekeket összegyűjtse és egy olyan helyet biztosítson számukra, ahol értékes programot, értékes időt tölthetnek el. És természetesen a katolikus hit berkeim belül és ennek az értékeim belül. Don Bosco nagyon tisztelte a szűzanyát, és ezt a fajta lelkiséget szeretnénk mi is a gyerekeknek átadni. Az oratóriumnak van 4 pillére, az udvar, ahol játszani lehet, a templom, amely evangelizál, de ezt elképzelhetjük úgy is, hogy egy kis kápolna, egy kis szoba, ahol imádkozni lehet, az iskola, amely az életre nevel, ez sok helyen megvalósul, hogy valóban egy intézmény is tartozik egy szalézi oratóriumhoz, ez itt Egerben egy kollégium, Makláron egy iskola, Mogyoródon például egy óvoda. És az első, amit szinte valóban az első között kellett volna, hogy említsek, a ház, amely befogad. Tehát ahogyan beszéltük is, hogy szükséges egy hely, ahová a gyerekek elmehetnek feltöltődni, kikapcsolódni, és ennek a helyét biztosítják a szalésziak. Itt Egerben szalézi nővérek. Egerben nem a férfi ág szolgál, hanem a női ág, akik 4 helyen vannak jelenleg jelen Magyarországon, köztük itt Egerben. Ilyen az oratórium, és szombatonként 2-től 5-ig várjuk az általános iskolás korú gyermekeket, akikkel mind a nővérek, mind az úgynevezett animátorok, szalézi animátorok foglalkoznak. Az animátor szó valószínűleg ismerős lehet a hallgatóknak is, de különbség van egy szállodai animátor és egy szalézi animátor között. Igazániból a legnagyobb különbség az az, hogy a szalézi animátornak a célja, hogy Krisztushoz vezesse a gyerekeket.
Kikből lesz animátor itt az oratóriumban?
Általában a résztvevő gyerekek, hogyha hosszú évekig járnak, akár szombatonként, akár nyaranta a kéthetes táborunkba, annyira megtetszik nekik ez a légkör, ez a közeg, hogy szeretnének 8-os koruk után is a csapat tagjaként ott maradni az oratóriumba. Ekkor 2 út áll előttük, vagy jelentkeznek az animátor képzésre, ami 2 éves, vagy pedig részt vesznek és maradnak kamaszként a programjainkon. Általában mondhatjuk azt, hogy 90%-uk szívesen választja azt, hogy eljönne az animátor képzésbe, és szintet lépne idézőjelesen a közösségnek a szolgálatában. Akik általában így ezt nem vállalják, azok sokszor a túltelített programok miatt szokták azt mondani, hogy a különböző külön órák és minden miatt ez már nekik nem férne bele, hiszen ahogyan említettem is, azért a 2 éves animátor képzés az egy elköteleződéssel jár. De nem csak azokból tevődnek ki szalézi animátorok vagy animátorok, akik valaha jártak gyerekként az oratóriumba, hanem azok, akik felnőttként, vagy fiatal felnőttként, vagy akár kamaszként ismerkedtek meg ezzel a családdal, a szalézi családdal, ők is bármikor csatlakozhatnak szalézi animátornak erre a képzésre, és van is erre példa igazándiból évről évre. Van, akiket egyetemistaként fog meg ez a lelkiség, azért, mert esetleg pedagógus képzésre járnak, vagy szeretnének a gyerekekkel foglalkozni, vagy egyszerűen azért, mert a nővérek közötti, illetve a szalézi animátorok közötti jelenlétben olyan jól érzik magukat, hogy szívesen adnának vissza ők is a közösségnek, azért cserébe, úgymond, amiket ők kapnak.
Tulajdonképpen meg is válaszoltad a kérdésem, de azért, hát ha van még ott valamilyen tartalom, hogy mi az az erő, ami megtartja itt a gyerekeket szerinted?
Azt hiszem, hogy talán abban nem is kell mélyen belemenjünk, hogy mennyire leterheltnek látjuk a mai fiatalokat vagy a gyerekeket, akár már első, második, harmadik osztályos korban is. Utána ez exponenciálisan nő, tehát a hétköznapjaik, én azt gondolom, az iskolával és a külön órákkal, a sportfoglalkozásokkal mindig telítve vannak. És eljön a hétvége, amikor szüksége van minden gyereknek, hogy egy kicsit feltöltődjön, a kortársaival lehessen, és értékes helyen, értékes programokon vehessen részt. Én azt gondolom, hogy vonzó nagyon a gyerekek számára az, hogy van szervezett keret, mert van egy bizonyos keret, amiben mi dolgozunk, hiszen itt is vannak szabályok, főleg hiszen próbáljuk őket közelebb vinni Krisztushoz, tehát nyilván itt is dolgozunk olyan szabályokkal, hogy nem beszélünk csúnyán, nem bántjuk a másikat, részt veszünk a programokon, a foglalkozásokon, de szabadon lehetnek jelen, tehát sok szabad játék is van a nap folyamán, tehát akár a táborban, akár a szombat délutánokban. Viszont van egy pont, amikor közösen tevékenykedünk valamit, legyen ez kézműveskedés, beszélgetés, imádság, és aztán közösen uzsonnázunk, és beszélgetünk akár a közben is. Én azt gondolom, hogy az, hogy a gyerekek megérzik, hogy figyelve van rájuk, szeretik őket, elfogadják őket úgy, ahogy vannak, mindegy, hogy melyik iskolából jöttek, mindegy, hogy hanyas tanulók, mert ezen az alkalmon nem ez számít, hanem az, hogy tudjon egy kicsit kikapcsolódni, feltöltődni, és egy picit megismerkedjen, hát így a szalézi családon belül azzal, hogy milyen jó az Isten, és hogy mennyire szeret minket a szűzanya is, és hogy hozzájuk bármikor lehet fordulni. Ami nekem még most tapasztalatom, de ez tényleg egy nagyon szubjektív és személyes gondolatom, hogy nagyon sok fiatal küzd egyre fiatalabb korban a depresszióval, vagy az elmagányosodással, vagy akár online bántalmazással. Hogyha nincs egy megtartó közeg, vagy egy közösség, legyen az egy plébániai csoport, cserkés csoport, vagy itt nekünk a szalézi oratórium közössége, akkor nagyon nehéz fönnmaradni árral szemben. És akkor nagyon maga alá tud temetni az az állapot, amibe bekerülhet mondjuk egy olyan gyerek, akit esetleg bántalmaznak. És most már így évtizedek vagy évszázadok távlatából is most már bántalmazott gyerekként én nem csak azokat értem, akiket fizikailag ér valami, hanem akiket lelkileg vagy pszichésen ér olyan hatás, ami mellett szükségük van arra, hogy egy közeg segítse őket és a tenyerén hordozza őket.
Thank you.
Most beszéltünk a gyerekek oldaláról, de egy kicsit azt hiszem, hogy arról is érdemes beszélni, hogy milyen háttérmunka előzi meg azt, hogy egy ilyen szombat, vagy akár egy tábor létrejöhessen. Mennyi munka van benne az animátoroknak?
Hogyha a táborral indítunk, mert azzal nagyon könnyű indulni, hiszen arra van egy fix forgatókönyv, hogy minden évben februárban elkezdünk készülni a nyári táborra. Ez nem jelenti azt, hogy onnantól kezdve 0-24 azzal foglalkozunk, hanem hogy időben elkezdjük kigondolni, hogy milyen téma köré szerveződjünk, milyen programok legyenek, ki milyen stábban szeretne dolgozni, hiszen a csapatmunkának az is elengedhetetlen része, hogy az ember megtalálja, hogy miben érzi jól magát. Én lehet, hogy jó vagyok a kézműves foglalkozásokban, de nem vagyok jó annyira a technikai összeszerelésekben. Valaki pont fordítva. És azt gondolom, hogy ennyi idő kell is ahhoz, hogy a szerzetesekkel együttműködve a szalézi animátorok, akik fiatalok vagy fiatal felnőttek, elkészüljenek egy kéthetes tábor minden egyes órájára vagy percére. Nagy segítség és háttér a szalézi szülők csoportja. Ezt most csak így ilyen fejből mondtam, mert elneveztük őket így, de alapvetően ők azok a szülők, akiknek a gyerekei oda járnak az oratóriumba. Viszont hivatalos megnevezése is van azoknak a szülőknek, akik elkötelezetten támogatják a szalézi családot, a szalézi munkatársak. Ők szintén több éves képzés során ismerhetik meg Don Bosco pedagógiáját, és azt, hogy mit is szeretnének itt a szerzetesek csinálni az oratóriumban, mi is a cél. Ugye beszéltünk erről, hogy az evangelizáció, illetve hogy a gyerekeknek egy értékes jövőt mutassanak, egy biztos alapot adhassanak. A szalézi munkatársak viszont nem csak a nutellás kenyeret kenik meg, vagy a zsíros kenyeret hozzák be az oratóriumba, hanem egy nagyon erős, stabil hátteret biztosítanak, hogyha éppenséggel van egy olyan szombat, amikor nem tud egy 18 éven felüli animátor ott lenni segítségként a nővérek mellett, akkor ők ott vannak. Játszanak a gyerekekkel, beszélgetnek, kézműves foglalkozást vezetnek, előadásokat tartanak, vagy fejlesztő foglalkozásokat tartanak az animátoroknak. Tehát én azt gondolom, hogy sok összetevős itt a háttér. A szombati oratóriumokra pedig igazándiból hétről hétre készülünk fel. Természetesen tanévelején van egy tematika, amit kijelölünk, és annak mentén szervezzük meg a játékos foglalkozásokat. Ez idén Jézus életével foglalkozik, a csodatetteivel, és természetesen a Bibliát vesszük alapul. Nyilván egy tizenéves gyerek szintjén elmagyarázva, vagy eljátszva, vagy akár egy kézműves foglalkozáson feldolgozva.
Te egyike vagy a 18 éven felüli animátoroknak. Téged személy szerint mi az, ami itt tart? Mit jelent neked az oratórium?
Nagyon nehéz ennyi év távlatából elérzékenyülés nélkül beszélni, vagy megnyílni arról, hogy mit is jelent nekem ez a közeg, ez a hely. Én alapvetően az Egri Szalézi Oratóriumot ismertem meg életemben először, és utána ismertem meg az ország több pontján működő házat, iskolát, szalézi oratóriumot, akár Kazincbarcikán, akár Budapesten, akár a Dunántúlon. És az, hogy én női szerzetesekkel találkozhattam, és az ő szeretetükkel ismerkedhettem meg, az nekem még könnyebb volt így nőként csatlakozni ehhez, mert olyan édesanyai gondoskodással vannak jelen a gyerekek között. Először is nyilvánvalóan ez fogott meg, hogy mennyire szeretnek, mennyire elfogadnak engem úgy, ahogy vagyok. Aztán, hogy a talentumaimat ott kamatoztathatom, az már csak hab volt a tortán, hogy így fejezzem ki magam. És észrevehettem azt, hogy jó társaságban, barátok között valóban egy második családra lel az ember. Ahogyan idősödöm, vagy ahogyan felnőttem ebben a szalézi családban, így természetesen más perspektívák nyílnak az ember előtt. Az idei évben én is elkezdem, mert még jelen időben kell, hogy fogalmazzunk a szalézi munkatársi képzést a párommal, és azt gondolom, hogy ez egy még egy szint, vagy még egy lépcső, hogy az ember elköteleződik ebben a közösségben. És úgy fogalmazott az egyik társunk, hogy eljön az az idő, amikor bárányból pásztorrá válik az ember. Mert nagyon jó dolog részt venni, szaladozni, táncolni, beszélgetni és játszani, de egy idő után az ember szeretne visszaadni a közösségnek, és ahogyan felnőtté válunk, és ugyanúgy a közösség tagjai, tehát a fiatalok is felnőtté válnak, és ott a mi szemünk előtt cseperednek fel. Ők is sokszor megfogalmazzák azt, hogy itt példaképeket kaphattam, és most már én is válhatok egy-egy gyereknek a példaképévé. Ezt nem olyan értelemben értik, vagy értem, mint az influencerek, a celebek, vagy a sikert hajhászó emberek, hanem hogy egyszerűen annak az adott kisgyerkőcnek a szülein kívül, anyukán, apukán és a nagyszüleim vagy testvéreink kívül lehet még egy valaki, akire felnézhet, akihez mondjuk fordulhat tanácsért.
Tapasztaltál már olyat az itt töltött idő során már animátorként, amikor érezted azt, hogy te vagy mondjuk egy gyereknek akkora bizalmasa, tehát hogy ő megbízik benned?
Igen, én azt gondolom, hogy minden animátor tapasztal ilyen pillanatokat. Nekem az idei évben is volt a nyári táborban kifejezetten ilyen pillanat, ami nagyon mély volt, és nagyon szép és értékes beszélgetés volt. Ez általában ilyen négy szem közti beszélgetés, hogyha az udvaron ülünk, és mellettünk pár méterre játszanak, labdáznak, fociznak a gyerekek, de ezekben a pillanatokban is ki tud alakulni olyan mély kapcsolódás, hogy megoszt velünk egy fiatal egy-egy olyan titkot, egy-egy olyan érzést, ami az ő szívében van. És azt gondolom, hogy ez a bizalom azért is épülhet ki, mert megtapasztalják, megérzik, hogy ez a titok ott marad nálunk. Viszont hangsúlyozni kell azt, hogy vannak olyan esetek a mai világban már, amiknél szólni kell. És pontosan emiatt nagyon sok gyermekvédelmi képzésünk van, nagyon sok önismereti, pszichológiai és a gyermekekkel kapcsolatos előadáson, képzésen veszünk részt. A nővérek meg pláne. Sokszor szokták mondani, hogy ők a titkok őrzői, mert hozzájuk nem csak a gyerekek, hanem az animátorok is fordulhatnak, illetve a szülők is. Tehát ők sok frontról kapnak egy-egy történetet, vagy megélést, ami bennünk van a saját kis életünkkel kapcsolatban. Azért említettem ezt a szálat, mert olyan sok vád éri mostanában egyrészt az egyházat is, másrészt pedig azokat, akik gyerekekkel foglalkoznak, de azt gondolom, hogy nem indulhatunk ki csak sztereotípiákból. Nálunk nagyon sok fontos és erős szabály van azzal kapcsolatban, hogy nem ültethetjük az ölünkbe a gyerekeket. Egy szalézi animátor nem simogathatja vagy simíthatja meg úgy a gyereket, hogy ez félreérthető legyen. Mi szeretjük őket, jelen vagyunk, ott vagyunk, de ez sosem pótol vagy vált ki egy gyerekszülő kapcsolatot. A szalézi animátor az csak egy társ, aki ott van, játszik, beszélget, ugyanúgy egy szerzetes. Ő csak egy úgymond hitoktatói szempontból van ott jelen. Mi soha nem akarunk, még a tábor alatt sem, ahol majdnem, hogy 0-24 együtt vagyunk a gyerekekkel, szülőpótlékok lenni, hanem egyszerűen csak szeretnénk társaik lenni ezen az úton, amin így a hit útján járnak. Ha így név nélkül megosztható egy-egy ilyen eset vagy történet, egy nagyon kedves emlékem az idei táborból, amikor csocsózásra várt két kisfiú, és hát sokat kellett várakozni, mert nagyon nagy volt a sor ahhoz a pár csocsóasztalhoz, ami van az EGRI oratóriumban, és egyszer csak úgy gondolták, hogy jó, inkább menjünk fel a kápolnába. Azt tudni kell, hogy oda csak animátorral lehet felmenni, mert az már az épületnek a fölsőbb szintjein van, és hogy ott is szemmel tudjuk őket tartani, ezért mindig együtt megyünk oda csak fel. Úgyhogy hátrahagyták a csocsózást, és fölmentünk azzal a két kisfiúval oda a kápolnához. Aztán utána megtudtam, hogy azért szeretnének nagyon fölmenni napközben, és így privátban beszélgetni egy kicsit Jézussal, mert a kápolna előtt van egy füzet, amiben ima szándékokat lehet leírni, és szerettek volna beleírni, mert hogy az egyik kisfiúnak nagyon beteg az apukája. És aztán kiderült, hogy ez nem egy hirtelen jött betegség, hanem már régóta tart. És aztán úgy megosztotta velem azt is, hogy a mindennapjaiban hogyan érinti ez őt. Hogy sokszor érzi azt, hogy hát ezért is jónak kell lennem, mert hogy apa milyen rosszul van. Tehát vannak ilyen pillanatok, amiket így elkap az ember, és akkor olyankor valahogy minden mást tudni kell félretenni, hogy abban az 5-10 percben akkor erre a mély momentumra vagy kapcsolódásra tudjunk figyelni, és ebben sem én vagyok a lényeg, hanem az, hogy ő megérthette azt, hogy ezt az imádságot felajánlhatja az apukájáért is. Úgyhogy ezek nagyon szép pillanatok, de azt hiszem, hogy amit úgy jobban kiemelnék, hogy a szerzeteseknél van tényleg egy olyan láda, ami kimeríthetetlen így a titkok őrzésében.
Társakat említettél. Nekem az a szó jutott eszembe, ahogy hallgattalak téged, meg hogy nézlek a mindennapokban, hogy elhivatottak vagytok, de aztán rájöttem, hogy ez mégsem jó kifejezés erre, hanem hogy szívvel, lélekkel csináljátok, és itt pont arra gondolok, hogy amikor jössz be a munkahelyre, és akkor hozol egy-egy csomagot, és játék van benne. És hogy az ember bele sem gondol, hogy tényleg mennyi háttérmunka van ebben, de azt gondolom, és azt látom, hogy ezt szívvel, lélekkel csinálod, és hogy lehet ezt átadni a többi animátornak, vagy egyszerűen ők is így működnek?
Az a jó ezekben a közösségekben, mint más katolikus közösségekben, vagy keresztény közösségekben is, hogy valóban mindenki különböző. Mindenkinek megvannak az erősségei és gyengeségei, nekem is. Azt gondolom, hogy egy picit így mi 30 fölött tapasztaltabbaknak mondhatóak vagyunk, így egy-egy játékra, vagy egy-egy foglalkozásra, programra már más muníciókból készülünk. Tehát, hogy én lehet, hogy tudnék rögtönözni is mondjuk egy-egy játékot abban a pillanatban, vagy tudnék egy-egy kifestőt gyorsan kirántani a táskámból, mert úgy az ember előre gondolkodik. De vannak a tizenéves animátorok, vagy akár még a 20-as éveik elején járó animátorok, akiknek azért sok idő készülni egy-egy ilyen alkalomra, például keresgetni játékokat, megérteni, hogy azt hogyan kell levezetni, hogy ő rá odafigyeljenek a gyerekek, hogy tudjon közben azért egy kicsit fegyelmezni is, hogy át tudja azt adni egy olyan keretmeseként, egy ilyen sztoriként gyakorlatilag, ami őket egy ilyen mesevilágba is berepíti. Például, hogyha sütjük pékként a kenyeret, és közben valamit játszunk. Vagy mi halacskák vagyunk, és úgy szaladunk a fogó elől, mert úszkálunk mondjuk a tengerben. Így mindjárt másabb egy játékot felvezetni, mint azt mondani, hogy jó, akkor cseréljetek helyet is ez a játék. Ezt is tanulja az ember, meg kitapasztalja, én azt gondolom. És mindenki igyekszik, aki szeretne szalézi animátor lenni, de erre jó alkalom a szalézi képzés, tehát ez a 2 éves képzés, amiben természetesen ne úgy képzeljék el a hallgatók, hogy mindig játékokat tanulunk, tehát ennek ez egy nagyon kicsi része a játéktanulás, mert azt otthon is meg tudja tenni az ember. Azért ennek van egy elég erős elméleti, meg hitéleti alapja. Én azt gondolom, hogy egymástól nagyon sok jó gyakorlatot lehet elnézni és tanulni, de a közös fejlődés az mégis olyan számottevőbb része így az együtt gondolkodásnak, vagy a munkálkodásnak, vagy a készületnek, az előkészületnek, de azt meg be kell látni mindannyiunknak, hogy nem várhatunk el másoktól is olyan dolgokat, amit mondjuk önmagamtól elvárok, hanem mindenkit a saját kis szintjén kell kezelni. Tehát egy 15 évest a 15 éves kori szintjén, hogy ő hogyan tud mondjuk egy imádságot levezetni, vagy mondjuk egy kamaszt pedig egy olyan dologba bevonni, hogy segítsen kenyeret vágni, almát felszeletelni, segítsen elkísérni a gyerekeket mosdóba. Tehát minden életkornak megvannak a maga kis munkálkodós percei.
Remélem, hogy nem térek el a tematikától, de azt gondolom, hogy nagyon szorosan kötődik ehhez az egész témához az, hogy az önkéntesség mennyire jelen van ugye itt, és itt szerintem egy pár gondolatot érdemes arról ejteni, hogy az önkéntességnek a mai világban mennyire van jelentősége.
Én azt gondolom, hogy az ember valahogy évtizedek, évszázadok óta, vagy úgy mindig úgy vonzódott ahhoz, hogy valamit tehessen érdek nélkül. Ez valahogy belénk van kódolva, én azt gondolom, hogy ez a jó, ez a helyes irány. Mert természetes, hogy az iskolában tanulunk, és azért kapunk ötösöket, meg piros pontot, természetes, hogy a munkahelyünkön kapunk fizetést a munkánkért, de valahogy az ember úgy vonzódik a szabad idejében ahhoz, hogy valamit tehessen is úgy, hogy érdek nélkül, hogy azért, hogy látja a másik embernek a csillogó szemét. És ha ezt megtapasztaljuk, és akár családilag is, vagy akár ezt átadhatjuk másoknak is, hogy ez milyen jó érzés, akkor én azt gondolom, egy picivel jobb lehet a világ. Most Teréz anyát hoznám fel, aki tényleg folyamatosan az egész élet példájával, vagy a tevékenységével is azt hirdette, hogy már az is elég, ha csak lehajolok a másikhoz. Már az is elég, hogyha csak adok egy pohár vizet. Tehát én nagyon becsülöm azokat, akik ebben a túl stimulált világban, nagyon gyorsan pörgő világban, meg kapitalista világban tényleg tudnak még érdek nélkül szolgálni. Nem kell, hogy ez a szalézi oratórium legyen. Lehet ez a katolikus karitász, lehet ez bármilyen más szervezet, egy helyi fociklub, plébánia, vagy akár a munkahelyen, munkaidő után egy játszóház, de valahogy ez sokkal többé és jobbá teszi azt az adott embert, vagy azt a közösséget, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ez pontosan az a gondolat, amit én azt gondolom, hogy én válszélségek kiállok amellett, hogy ez így van, hogy az ember csak vonzódik ahhoz, hogy érdek nélkül is adhasson, és utána kaphasson érte mondjuk csak, idézőesen mondom ezt most a hallgatóknak, egy mosolyt. Vagy hogy láthassam a másik emberen, hogy neki attól jobb lett az élete. És ezt párhuzamba szerettem volna hozni azzal, hogy gyakorlatilag születésünktől fogva vonzódunk úgy Istenhez, vagy mondhatjuk ezt, hogy a természet felettihez. Tehát, hogy még egy ateistának is vannak olyan megnyilvánulásai. Még ő is kimondja néha, még egy ateista is kimondja, hogy Istenem segíts. Tehát még a köznyelvben is úgy használjuk, és pont olvastam a múltkor ezt, hogy ez nem lehet csupán egy nyelvtani megfogalmazás, vagy hogy kiszaladt a számon, hanem az, hogy az ember természeténél fogva vonzódik a természet fölöttihez, a teremtőhöz. Mert különben olyan céltalan gomolygó lenne az élet, hogy akkor honnan jöttem, hova megyek, kihez tartozok. És ugye a mindennapjaink, visszatérve az önkéntességre, olyan céltalanná tudnak ám válni olyankor, amikor az ember csak a munkahelyi mókuskerékben van benne, vagy csak az iskolába jár és hajszolja az ötösöket. De erről te sokkal többet tudnál mesélni, hiszen olyan sok ilyen szervezettel, alapítvánnyal, egyesülettel beszélgettél már. Én azt gondolom, hogy valahogy ezt mindenki elmondhatja, aki valahogy kapcsolódik egy-egy ilyenhez, hogy csak hozzáad az életünkhöz. Elvenni nem veszel, mert az az idő hát más adományokban megsokszorozódik.
Hát igen, itt az idő kérdése az, ami nagyon fontos, hogy a szabad idődet áldozod, adod a másiknak tulajdonképpen, ti pedig figyelmet is adtok, ez kimaradt talán a felsorolásból, hogy figyelmet adtok a gyerekeknek, még azon túl, hogy mosolyt is, de hogyha valakinek megfordult a fejében, hogy ő szeretne eljutni hozzátok, hogyan tud jelentkezni?
Minden szombaton nyitva áll a kapu, és regisztráció nélkül teljesen ingyenesen nyitott az Egri Szalézi Oratórium kapuja a Malom utca 11 szám alatti kollégiumban 2-től 5-ig délután, de 14 órától 17 óráig, amikor lehet játszani, beszélgetni, imádkozni, közösen uzsonnázni a nővérekkel, Domboszkó nővérekkel és az animátorokkal. Illetve hogyha egy picit előre szaladunk, akkor a nyári tábor, a kéthetes nyári tábor is minden általános iskoláskorú gyermeknek szabadon látogatható. És két programot kiemelnék még, hogyha így kérdezted, hogy kiket is várunk, vagy hogyan lehet hozzánk csatlakozni. November 29-én szombaton adventi koszorú készítésre várják a nővérek a családokat, tehát kicsiket és nagyokat is, illetve december 6-án a jótékonysági est, amivel a beszélgetésünket kezdtük, és úgy egy ilyen keretes szerkezetben is jutunk most ehhez a programunkhoz. Természetesen december 6-a után is lesznek oratóriumok egészen a karácsonyi időig, és igyekszünk az ünnepi köröket mindig lekövetni, és lesz karácsonyi oratórium, aztán januárban majd Don Bosco ünnep, februárban farsang, de most még maradjunk akkor a következő heteinknél.
És akkor térjünk is oda át, hogy a december 6-ai programra kiket vártok, miből is fog állni ez a program, de lehet, hogy még érdemes azt is megemlíteni, hogy miért pont ez a decemberi időpont az, ami az adománygyűjtést megcélozta.
Említettük már Don Bosco nevét, és azt gondolom, hogy ennek a papnak a neve nem is ismeretlen sokak számára, hiszen az ifjúság barátjaként, az ifjúság atyaként tartjuk számon. 1841-ben, december 8-án, Szeplőtlen fogantatás ünnepén éppen misére készülődött, amikor egy szegény sorsú, ilyen nyomorúságos sorsú fiatal betévedt a sekrestjéjükbe. Hát nem is mondanám, hogy betévedt, mert céllal ment oda, hogy egy finom almát elvihessen, vagy valamit, és hát a sekrestyés nagyon mérges lett, és dühös lett, és el is akarta verni, amikor oda szaladt Don Bosco, és kérte a sekrestyést, hogy hát ne tegye, mert biztos nem lopni jött ide, hiszen ő a barátom, mondta ekkor a sekrestyésnek, aki nagyon megdöbbent, mert hát ő nem gondolta volna, hogy az atya ezzel a szakadt ruhájú fiatallal barátkozna. És hát természetesen nem találkoztak még akkor, de ezzel, hogy ő az én barátom, az egész szalézi pedagógia alapjára utalt Don Bosco ekkor, hogy neki elég, hogy a fiatal fiatal, és már is szereti őt. Egy szalézi pedagógus, egy szalézi szerzetes, egy szalézi animátornak elegendő tényleg annyi, hogy valaki fiatalként odajön, és ő már is szeretve van, figyelve van rá, ahogyan te is említetted. Innen indul ez az ünnep, ettől az egy fiútól, Garelli Bertalantól indul, vagy számítható az oratórium. Don Bosco elhívta imádkozni, adott neki egy almát, mondhatjuk így, tehát, hogy uzsonnáztak, beszélgettek, elkezdte kérdezgetni őt, hogy tud-e írni vagy olvasni. Ez egy árva gyerek volt, akinek dolgoznia kellett, és nem járhatott iskolába, és emiatt egy kicsit szégyenkezett is a gyerekek között, hogy ő nem tud írni, olvasni, és Don Bosco megígérte neki, hogy ha eljön oda hozzá a plébániára, akkor ő majd segít neki megtanulni írni és olvasni, ha együtt imádkoznak, beszélgetnek, és hozzá pár barátját is. És hát hétről hétre, ahogy visszament hozzá ez a Bertalan nevű fiú, egyre többen lettek. Most már világszerte gyakorlatilag a második legnagyobb szerzetes rend, a szalézi rend, és nagyon sok helyen vannak oratóriumok, itt Egerben is sok gyerkőc jár szombatonként is. Ezt az oratórium indulást szeretnénk minden évben megünnepelni, és a jótékonysági része az gyakorlatilag csak egy grátis. Most a szombat az december 6-ára esik, tehát 2025. december 6-a szombat lesz így, aznap fogunk majd a Líceumban találkozni.
És akkor kiket vártok, kik mehetnek erre az alkalomra?
18 órától 20 óráig fog tartani az esemény, és gyakorlatilag ide mindenkit várunk, aki szeretne eljönni és részt venni a programon, de sokszor ilyen közhelyesnek szokott hatni, amikor azt mondjuk, hogy mindenkit, úgyhogy egy picit így részletezzük a hallgatóknak. Valóban várjuk a gyerekeket és fiatalokat, akik kért szól ez az egész este, a szüleiket, nagyszüleiket és a kisebb testvéreket is szoktuk várni ilyenkor, tehát eljöhetnek az óvodások is, és gyakorlatilag olyanok is, akik sosem voltak még az oratóriumban, mert hát ugye az oratóriumból kimegyünk, a Líceum dísztermében lesz ez a program, és azokat is, akik dolgoznak, mert ugye este már akkor el tudnak esetleg jönni, el tudnak oda szabadulni.
Milyen programokkal készültök, mert hogy itt azért lesz elég színes a felhozata?
Minden évben szeretjük két aspektusát is megmutatni az oratóriumnak. Az egyik, így a tehetséggondozás, tehát elő szoktunk adni egy színdarabot, színdarab jeleneteket, tavaly egy musicalt, idén ez egy prózai darab lesz, és az est második része most már hagyományosan mindig egy zarándoklatról való élménybeszámoló. Ez az idei évben nagyon gazdag, mert többen kijutottak a Szent Évi római zarándoklatra, illetve az egyik szalézi animátorunk, Marci, ő volt Albániában misszióban. Egy hetes szolgálaton vett részt, egy szalézi nővérrel ment ki, és az ottani fiatalok között tevékenykedett egy héten át. Ugye ez egy nagyon érdekes történet, és nagyon jó lesz őt meghallgatni pár percben arról fényképes élménybeszámolóját, hogy milyen is volt egy olyan közegben, ahol nem volt közös nyelv. Mert az ottani gyerekek és fiatalok nem beszéltek angolul, mert szegény sorból származtak. Marci nem beszélt albánul, tehát így kézzel, lábbal, de valahogy megértették egymást, és nagyon sok programot tudtak kivinni nekik, illetve mindenféle foglalkozást. Illetve lesz még egy különleges része ennek az estének, hiszen a szalézi család gyarapodott egy új szenttel, mégpedig a szalézi család női ága kapott egy újabb mennyei közbenjárót, hogy így fogalmazzak, mert idén, október 19-én szentté avatták Troncatti Máriát. Ő egy missziós nővér volt Ecuadorban, az esőerdőben. És hát ő az élete és életpéldája köré fonjuk most föl ezt az estét, mert az életéről megjelent most egy könyv, a színdarab is róla fog szólni, és lesz lehetőség az adománygyűjtésben az ő életéről szóló könyvet hazavinni azoknak, aki esetleg szeretne segíteni, vagy szeretné segíteni az oratóriumot pénzadományával, úgyhogy az idei évben készülünk egy kis ajándékkal, tehát hogy Troncatti Máriát jobban megismerhessék az emberek, ez nagyon fontos. És azért is cél ez, ami még egy ilyen különlegesség, vagy kuriózum így a hallgatók felé, ezt elmesélhetjük, hogy a szalézi szerzetesrendnek sok szentje és boldogja van. Sok tiszteletre méltót is tisztelünk, viszont a női ágnak egyetlen egy szentje volt eddig csak, a rendalapító. Mazzarello Szent Mária. És most már nincs egyedül, mert ketten vannak a szentek sorában, mert az idei évben Troncatti Szent Mária is már közben jár értünk, és nagyon érdekes életútja volt, és érdemes megismerni a mai világban is, és pontosan arra fogjuk majd kidomborítani a színdarabot is, hogy hogyan tud üzenni ez a missziós nővér a mai koremberének itt, hiszen mi nem élünk az őserdőben, de akkor vajon tud-e üzenni? És hát igen, tud. A szülőknek is, a gyerekeknek is, és a szerzeteseknek is. Úgyhogy érdemes lesz szerintem megismerkedni így vele az este folyamán.
És hát ugye a Mikulásról se feledkezzünk meg, hogy ezen az alkalmon, ahogy említetted a műsor elején, ő is elérkezik.
Igen, igen, így anyukaként te tudod, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekeknek ezen a napon eljöhessen a Mikulás, és hát a kis csomagjait ő átadhassa azoknak a gyerekeknek, akik őt várják, és akár esetleg egy kis rövid versikét is mondanak neki, és elmesélik, hogy az elmúlt egy évben milyen jók voltak, vagy milyen jókat tettek. Ez már csak a háttérinformáció így a hallgatóinknak is, hogy ezeket a csomagokat is mi ezekből az adományokból finanszírozzuk. Tehát megérkezik a Mikulás, elhozza a kis ajándékait, amivel várjuk ezeket a gyerekeket és fiatalokat, és ezt azért is emeltem ki, hogy tudják a résztvevők, hogy alapvetően ingyenes ez a program, és tényleg mindenkinek a saját lehetőségeihez mérten kérjük csak, hogy támogassák így az Egri Szalézi Oratóriumnak a tevékenységét.
Hát akkor, ha a műsor zárásaként belegondolunk abba, sok kicsi sokra megy, akkor remélem, hogy minél több adományozótok lesz, minél több vendégetek lesz. Köszönöm, hogy eljöttél ide.
Köszönöm én is, találkozunk december 6-án.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk vendége ez alkalommal kolléganőnk Domán Vivien volt, aki szalézi animátorként beszélt az idén is megszervezett szalézi jótékonysági adománygyűjtőestről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is a szerkesztőt Berec Renátát hallották.